Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Elfoglalva a 300. dicséret első három versét énekeljük. A 300. dicséret így kezdődik, lelkem drága Jézusa. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked, hogy te itt vagy, és ma is szólsz hozzánk. És azt ígéred, hogy azt mondod, azt üzened, ami javunkra válik, és azon az úton akarsz vezetni minket, amelyen járnunk kell. Mert Úrunk, olyan könnyű eltévedni ebben a világban, olyan könnyű rossz útra térni, mert ezek az utak sokszor úgy tűnnek fel, mintha jók lennének, csak amikor már rajtuk járunk, vagy már nagyon messze haladtunk előre, akkor döbbenünk rá, hogy bizony rossz az irány. De köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy visszafordíts minket a helyes irányba, önmagad felé, a te országod felé. És köszönjük, hogy amikor ez megtörténik, akkor azt ígéred, hogy te megtanítasz minket a jó úton járni. És azért vagyunk itt, Urunk, mert látjuk, hogy magunktól képtelenek vagyunk a te utadon, a keskenyen járni. Nincs erre igazán se erőnk, sem magunktól nem tudunk ezen tájékozódni, de köszönjük, hogy azt ígéred, hogy Jézus Krisztusban előttünk jársz, mi pedig követhetjük őt. Áldott légy, Urunk, hogy ezt vállalod. Áldott légy, hogy mindent megtettél értünk, odaadtad az életed a Golgotán, és mi most ezért hálás szívvel magasztalunk, elfogadjuk ajándékaidat, neked szenteljük életünket, és készek vagyunk téged dicsőíteni, szolgálni. És kérünk most, hogy szent lelked által tedd számunkra élővé, hatóvá, üzenetté a te igédet, és úgy formáld a szívünket, hogy készek is legyünk az ige szerint élni, neked szolgálni, másoknak bizonyságot tenni, másokat hozzád vezetni. Kérünk így, áld meg most itteni alkalmunkat a te kegyelmedből. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Timóteushoz írott első levele, 3. fejezetének 14. versétől a fejezet végéig a 16. versét, tehát egy rövid ige szakaszt hallgassunk meg. Tehát így ír Pál apostol Timóteusnak, ezeket pedig abban a reményben írom neked, hogy hamarosan eljutok hozzád. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell szolgálnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Valóban nagy a kegyesség titka. Aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon felvitetett dicsőségben. Az előző alkalmakon már beszéltünk arról, hogy ennek a levélnek és ennek a néhány sornak, amit most hallottunk, Pál apostol a szerzője, és Timóteus a címzett. Pál apostolról az ige kijelenti, hogy azért apostol, mert az Úr Jézus Krisztusnak a nagy követe ebben a világban, őt képviseli, Timóteus pedig ennek a nagy követnek a tanítványa, a tanulója, mondhatnánk így, hogy Timóteus beiratkozott Pál apostol iskolájába, és tőle tanulja el egyrészt azt, hogy mit jelent Jézus Krisztus tanítványának lenni, vagyis kereszténynek lenni, és mit jelent ezen belül Jézus Krisztus nagykövetének lenni, mit jelent őt szolgálni, mit jelent őt, őról a bizonyságot tenni ebben a világban. És Pál azért írt Timóteusnak, mert ő nem tudott elmenni Efézusba, és oda küldte fiatal tanítványát. És már eltelt egy idő, amióta ott van Timóteus, és Pál még mindig nem tud elmenni hozzá, nem tudja felkeresni, de felhasználja azokat a lehetőségeket, amelyek akkor a számára adottak, és fogja a pergament, és fogja a tollat, és levelet ír. És tulajdonképpen ezzel üzen a mi számunkra is, hogy különösen ma nem probléma az, hogyha távolságok elválasztanak minket egymástól, ha nem tudunk valahol a helyszínen lenni, de annyi lehetőség van arra, hogy tudjuk egymást erősíteni, képesek legyünk a másik felé valami bátorítást nyújtani, vagy tudjunk egy ígét elküldeni, és jó, hogyha élünk ezekkel a lehetőségekkel. Élünk velük, mert nem tudjuk, hogy meddig tartanak a lehetőségek. És Pál ezt kihasználta, jól használta fel. És a mostani kis rövid szakasz ez így kezdődik, hogy ezeket pedig abban a reményben írom neked. És úgy megragadott, ahogy olvastam, hogy neked írom, hangsúlyozza az apostol. Neked írom. Nem másnak, hanem neked. És amikor az én követeim, vagy a postás elviszi neked ezt a tekercset, és elkezdett kitekerni, akkor meg fogod látni, hogy én írom, és ott van, hogy Timóteusnak, az én hitben való fiamnak. Ez neked szól személyesen. És úgy olvasd. És miért fontos ez? Miért szólított meg? Mert ebbe benne van az egész Bibliának a lényege, az egész Bibliáról való üzenet, hogy Isten azt mondja, amikor ránézünk a Bibliára, vagy hallgatunk egy igehirdetést, hogy ezt neked mondom. Igen, mindig annak mondja, aki a kezébe veszi a Szentírást, vagy kezébe vesz olyan könyvet, ami Istenről szól, vagy meghallgat egy igehirdetést, vagy valakinek a bizonyság tételét, aki elmondja, hogy Isten mit végzett el az ő életében, milyen nagy dolgokat tapasztalt meg, és hogyan ismerte meg az Istent. Mit jelent neki Jézus Krisztus? És amikor ezt halljuk személyesen, mindig úgy kell fogadni, hogy ezt most nekem mondják. Ez nem másnak szól, hanem nekem. És Timóteus is így közelít hozzá, és nekünk is így kell. Igen, az ige, az Isten szava, az mindig nekem szól. Nagy a kísértés, hogy megszokjuk, és szelektíve hallgatjuk, vagy eleve úgy, hogy ez nem nekem, ez nekem nem aktuális, nem rólam van szó. És hogyha szelektíve hallgatjuk, meg olvassuk, akkor nem tudjuk igazán az Istent megismerni. Akkor tulajdonképpen úgy teszünk, hogy kicsemegézzük csak azokat a dolgokat, amik számunkra ízletesek, amik számunkra fontosak, vagy jól hangzanak. De ami rosszul hangzik, amiben esetleg Isten elgondolkodtat, vagy szembesít önmagunkkal, vagy rámutat arra, hogy valahol valami nincs rendben az életünkben, akkor sokszor nem akarjuk meghallani. Ezért lényeges, hogy neked írom. Neked írom. Miért is írja ezt a levelet? Azért, mert tervezte hogy hamarosan meglátogatja Timóteus. Elmegy Efézusba, és ott személyesen tudnak beszélgetni, el tudja mondani számára azokat a fontos üzeneteket, amikre ott azon a helyen szükség van. De számol azzal, hogy nem biztos, hogy akkor tud megjelenni Efézusban, ahogy ő azt eltervezte. Mert aki Isten gyermeke, annak arra mindig számítania kell, hogy a határidő naplónak az időpontjai, azok fel fognak borulni. És Pál apostol ezt tudja határozottan. Hiába írta be magának a naplóba, hogy majd ekkor megyek Timóteust meglátogatni, tisztában van vele, hogy ez a program bármikor átalakulhat. Mert Isten bele szólhat az életünkbe. És lehet neki más elképzelése, más útmutatása, és ezt Pál sokszor megtapasztalta, ugye. Mielőtt Európába érkezik az apostol, maga próbálja meghatározni, hogy milyen irányba menjen, hol van szükség az evangélium hirdetésére, és bármerre próbál menni, azt tapasztalja, az Isten lelke nem engedi. Ő hiába tervezte meg, hogy majd Kis-Ázsiába ezekre a helyekre fogok menni, az Isten lelke nem engedte. Isten más útvonalat készített a számára, akkor, amikor ő Kis-Ázsiába egyre beljebb hatolt volna, az Isten azt írta bele a programfüzetbe, hogy most Európába kell menned. És Pál apostol mindig figyel az Isten vezetésére és útmutatására, és oda megy, és ezért írja, hogy abban a reményben írom, hogy hamarosan eljutok hozzád, ha pedig késnék. Tehát számol azzal, hogy jöhetnek közbe olyan dolgok, hogy késhet. Úgy is, hogy Isten módosítja a határidőnaplót, de úgy is, hogy ahol Isten követei megjelennek, ott mindig a gonosz is aktiválódik. Az mindig az Isten ellensége még inkább elkezd működni, és akadályokat gördít. Ugye, amikor Pál megérkezett Filippibe, az első európai településre, mi történt? Mindjárt letartóztatták. Megverték, bebörtönözték. Ugye, mindjárt nem úgy alakult a helyzet, ahogy ő azt megtervezte. Más kérdés, hogy aztán Isten természet fölötti módon beavatkozott Filippibe. Mert Isten mindig megmutatja az ő hatalmát. Mindig kifejti az ő munkáját, amikor valaki az evangéliumot viszi. Tehát azért ír, hogyha késne, legyen Timóteusnak miből útmutatást szereznie. Tehát azért ír, hogy adjon a kezébe valamit, amihez akkor is tud nyúlni, amihez akkor is tud igazodni, ha nem lesz ott a tanítómester. Mondhatnánk azt, hogy megtanítja Pál Timóteust önállóan hívő életet élni, önállóan kezelni a Szentírást, önállóan fölismerni az Isten akaratát, és önállóan helytállni akkor is, ha nincs hirtelen kihez odafordulni. Ugye ez azért volt lényeges, mert ha Timóteusnak problémái adódtak azon a helyen, nem tudta telefonon fölhívni Pált. Vagy nem tudott neki valamilyen formában üzenetet adni. Az üzenetek azok heteket vagy hónapokat vettek igénybe, attól függően, hogy milyen távolság volt köztük. És ezért adja kezébe ezt a levelet, hogy legyen mire támaszkodnia. Hogy legyen, mondhatnánk így, egy útmutatás, legyenek jelzőtáblák, amikre tud figyelni. És testvéreim, ennek az a fontos üzenete, hogy nem csak Timóteus kapott Páltól egy ilyen útjelző táblát, hanem Isten mindenkinek adott. Mégpedig a Szentírást, a Bibliát. Azért készítette el, mivel ő fizikailag nem, nincs itt velünk. Ugye az Úr Jézus visszament az atyához az ő feltámadását követően 40 nap múlva, és azóta nincs itt velünk. És Isten azt mondta, hogy adok a kezükbe valamit, hogy legyen nekik támpontjuk, legyen, amire tudnak támaszkodni, ami világít, utat mutat a számukra. És ez a Szentírás. És ezért lehetünk hálásak, hogy itt van az ige, amiből megtudhatjuk, hogy mit is jelent Isten szerint élni. Milyen az Istennek tetsző élet, hogy legyen, ami alapján a gyülekezet is tud tájékozódni. Mert nem csak személyesen, egyénileg kapjuk az igét, hanem a gyülekezet is. A gyülekezetnek is kell támpont, kell irányjelző, mert ha nincs, eltévedünk. Ma annyi megtévesztés folyik. És ha nincs a Szentírás, ha nem vesszük a kézbe, ha nem figyelünk rá, eltévedünk. De ennek a mai világnak egy lényeges hozzáállása a dolgokhoz, hogy amit sokan elfogadnak, amit sokan csinálnak, az biztos helyes. És az emberekre ez nagy hatással van, és azt hiszük, ha mindenki úgy csinál, az biztos jó lehet. És akkor én se akarok lemaradni. És nem veszük figyelembe azt, hogy tényleg jó-e. Sokszor még úgy is belemegyünk dolgokba, különösen fiatalok, hogy látják az előző generáció életében, hogy mennyi embernek problémát okoz. Hány olyan fiatal nő fel úgy, hogy a szülő alkohol problémás, és ő is megfogja a poharat. Mert úgy gondolja, hogy neki majd az nem jelent problémát. Vagy akiknek drogosok a szülei, meg sok más egyéb szenvedélybetegség. Azt hiszük, ó, nekünk majd az nem fog ártani. Miért? Mert látjuk, mindenki ezt csinálja. Hát miért maradnék én ki? Én majd kézbe tudom tartani. És akkor ébredünk, amikor már kiderül, hogy nem tudtuk kézbe tartani. És olyan jó, hogy akkor is ott van a Szentírás, mert nem csak akkor ad útmutatást, amikor tanítványok vagyunk, hanem amikor bajba vagyunk. És azt mondja, jöjj hozzám, én tudok rajtad segíteni. Én tudlak megszabadítani. Én tudom az életedet rendbe hozni. Ugye, ha késnék, megtudod ezekből, hogyan kell szolgálnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza. Az Isten házába forgolódik Timóteus, vagy munkálkodik, de amikor ezt Pál leírja, akkor ez a kifejezés nem egy épületet jelent. Az efézusi gyülekezetnek nincs épülete. Nincs olyan épület, amit templomnak lehetne nevezni. Az Isten háza kifejezés a gyülekezetet, az emberek közösségét jelenti. Azokat az embereket, akik már meghallották az evangéliumot, akik már elindultak Jézust követni, akiknek már megfordult az élete, elhagyták a bálványaikat, és az élő Istennek kezdtek el szolgálni. De az Isten házában, ebben a közösségben kell forgolódnod, szolgálnod az én útmutatásom alapján. És ahogy ezt leírja Isten háza, akkor szabad nekünk látni azt, hogy mindez azt jelenti, hogy egy ház, egy hely, ahol találkozom lehet az Istennel. Nem egy civil ház, hanem egy olyan ház, egy olyan közösség, amelyben Isten van jelen. Ugye sokféle szervezet meg közösség van ma is,
De azok nem Isten háza. Az Isten háza mindig ott van, ahol jelen az Isten, ahol körülötte épül ki egy közösség, ahol ő van a középpontban. És hogyha ő van a középpontban, akkor az a hely, az már több is lesz, mint egy ház, az egy rendelő lesz, ahol gyógyulhat az életünk, ahol rendben jöhetünk önmagunkkal, elsősorban Istennel, és hogyha vele rendben jövünk, akkor rendben jön az életünk magunkkal, meg a másik emberrel is. Tehát az Isten háza ezt is jelenti, hogy az ő rendelője, ahol vele élő kapcsolatba kerülhetek, mert a hitnek ez a lényege, kapcsolatba kerülni Istennel. És Pál ezt tanította Timóteusnak. Nem az az érdekes, hogy legyen egy új kultusz. Hát Efézusban, ahol ez a keresztény közösség kialakult, már volt egy csomó vallás. Tehát nem vallástalanok voltak az emberek. És Pálnak nem az volt a célja, hogy a 100 vallás mellé legyen egy 101. is. Hanem az volt a célja, hogy az élő Istennel találkozzanak. Hogy éljék át, hogy az Isten élő valóság, akit segítségül lehet hívni, akit meg lehet szólítani, akivel minden nap lehet kommunikálni, aki beleszól az életünkbe, aki bele akar szólni az életünkbe, mert hívőnek, kereszténynek lenne, az azt jelenti, hogy Isten bele szólást kér az életembe. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, amit ma hirdetnek a világban, hogy egy nemzeti, politikai kereszténység megkeresztelte keresztje. Azt jelenti, hogy Isten bele szól az életembe. Terve van velem. Egy jó terve. Ami sokkal jobb, mint amit én tervezek magamnak. Sőt, hosszú távú terv. Örök életre szóló terv, ami túlnyúlik a földi életünkön, nem csak addig tart, hanem utána, Krisztusban, egy minőségileg más és újabb élet. De ezt Jézus Krisztusban ismerhetjük meg és élhetjük meg. És Pál rámutat Jézusra. Pál mindig Jézusra mutat, mindig. És Timóteusnak is. Azt mondja, hogy nézz oda, soha ne feledd el, hogy te annak az Istennek a házában munkálkodol, annak az Istennek az egyházában. Ugye az egyház az azt jelenti kihívottaknak, a közössége. Aki emberré lett. Így olvasjuk, aki megjelent testben. Ez a aki, ez Istent jelenti. Isten megjelent testben. Emberré lett. Ezt szoktuk karácsonykor ünnepelni, erre emlékezünk, hogy az Isten hozott egy döntést, hogy nem akar távol lenni. Nem akarja azt, hogy az ember úgy fussa le az életét, hogy őt nem tudja megismerni. Azt mondja, elmegyek hozzájuk, emberré leszek. Gondoljuk el, hogy a Teremtő azt mondja, hogy emberré leszek. Olyan leszek, mint ők. Oda megyek hozzájuk, és beszélek velük, megszólítom. Azt mondom, kövess engem. A másiknak azt mondom, akarom, gyógyulj meg, akarom, hogy rendbe jöjjön az életed. Akarom, hogy megszabadulj a bűn láncaitól. Akarom, hogy az én országom polgára legyél. És ez a nagyszerű üzenet a Bibliának, hogy az Isten eljött ebbe a világba, ezért megismerhető. Az Isten nem egy eszme, nem egy nagy erő, hanem egy személyes valóság. És rajtunk múlik, hogy megismerjük-e. Mert ő mindent megtett, hogy megismerhessük. és rajtunk múlik, hogy megismerjük-e. És eljött az Úr Jézus, ugye megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, amivel azt mondja Pál apostol, hogy Jézus úgy élt ebben a világban, hogy összhangba volt az élet a szavaival. Igaznak bizonyult lélekben, vagyis Isten szent lelke vezetésével, a Szent Háromság harmadik személyének a vezetésével élte az életét, mindig figyelt fölfelé, és úgy élt, hogy Isten azt mondta, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És amikor ott volt a pusztában, és kísértette az ördög, akkor a Szentlélekre figyelt, és igaznak bizonyult, azt jelenti, hogy elutasította a gonosznak a minden kínálatát. Akkor azt mondta, nézz oda, szupersztár lehetsz. Itt vannak a kövek, változtasd őket kenyerekké. Azonnal te leszel a világ vezetője. Ingyen kenyer, jönnek hozzád, és mennyi kavics van. Hú, mennyi kenyeret tudsz nekik adni. Egyébként is ez egy szuper jó vállalkozás lenne. Ott hagytad az ácsműhelyt, nyithatsz egy jobbat. Nem is kell izzadni a pékkemence mellett, megérinted a követ, kenyér lesz. És Jézus mit mond, nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden szavával. Mit ér a világ minden kenyere, ha az Isten igéjével nem táplálkozom. És így tovább. Azt mondja az ördög, neked adom ennek a világ minden gazdagságát és hatalmát. Hát mi kell a mai embernek? Gazdagság meg hatalom. Igaz? Én legyek a legnagyobb, mindenki tudja irányítani, enyém legyen minden. És mit mond Jézus, hogy hát igen ám, de ennek ára van. Mit mond az ördög? Ha leborulsz előttem és imádsz, akkor a tied lesz. És mondja Jézus, nem kell. Mert megvan írva, hogy egyedül az Urat a te Istenedet imád. Tehát igaznak bizonyul. Tehát egy olyan valaki Jézus, akiben lehet bízni, nem változik. Nem olyan, hogy ja, most eljött a választási időszak, olyanokat kell mondani az embereknek, hogy biztos megválasztanak. Majd ha aztán meg megválasztottak, csináljuk, ahogy tudjuk. Lehetőleg úgy, hogy minél több hasznunk legyen a dolgokból. Jézus nem változik. Ő úgy él, ahogy mondta. És odaadja az életét, értünk a kereszten. Ha megnézném, hogy melyik politikus adja oda az életét, értem. Megnézném én, meg bárki más. Ki adja oda az életét? Elveszik az életünket. Na, azt hamarabb. Ugye, azt látjuk. Ha hatalomba vagyok, és valaki nem tetszik, likvidálom. Vagy így, vagy úgy. Ugye van, ahol most fegyverrel, van, ahol csak úgy félretesznek, kibuktatnak abból, amibe eljutottál, fönt voltál, most lekerülsz, és ez nem így működik Jézusnál. Ő önmagát adja, hogy amikor elromlik az életünk, és rádöbbenünk, és segítségül hívjuk, akkor megtisztuljunk, újjá legyünk, és helyére kerüljön az életünk. Hol a helye az életünknek? Az Isten kezében. Ő arra teremtett. Arra teremtett, hogy ahogy mi egymást meg tudjuk szólítani, őt is megszólíthassuk. Az első ember pár ilyen közösségbe jött az Istennel. Erre teremtett. Vissza kell kerülnünk az Istennel való kapcsolatba, de csak Jézus által lehetséges. De lehetséges. Igaznak bizonyult lélekben. És itt benne van az igazság kifejezés. Van igazság. De sok ember azt mondja, nincs igazság. Meg ugye Pilátus is kérdezte, hogy mi az igazság? Hát az igazság eljött Jézus Krisztusban. az igazság a kijelentett, a testet öltött és az írott ige. Az igazság itt van az igében, a Szentírásban. És ez nem változik. Ez nem változik akkor sem, hogyha az ember azt mondja, hogy nekem valami nem tetszik. Hát akkor most már ugye óriási lehetőségeink vannak. Azt mondom a mesterséges intelligenciának, hogy ide figyelj, nekem annyira nem tetszik, hogy a Bibliában arról van szó, hogy Isten állatokat, vadállatokat teremtett, és azok megeszik egymást, meg hogy Ádámot és Évát az Isten bőrruhába öltöztette. Írd át! Írd át, hogy az állatok növényt fogyasztanak, és Ádámot és Évát pedig sásból készült ruhába öltöztette az Isten. És ez, amit most mondok, ez nem azt jelenti, hogy megbomlott az elmém. Ez azt jelenti, hogy tényleg a természetvédők beadtak egy olyan az ENSZ-be, hogy át kell írni a Bibliát, és már ki is adták a mesterséges intelligenciának, és ezeket a passzusokat már át is íratták vele. De vihetnénk tovább, mert nem kell ide mesterséges intelligencia se, csak tegyük oda a 10 ígét, a 10 parancsolatot magunk elé, hány helyen átírta már az ember. De nem is ez a lényeg, hogy mi mit írunk át, hanem a lényeg az, hogy attól az Isten szava igazsága nem változik meg. Lényegtelen, hogy melyik parlamentben milyen döntést hoznak, az Isten ahhoz nem igazodik. Az Isten soha nem mondta azt, ja, hát a Földön annyiszor változtatják a törvényeket, a kormányok, hát már mi is változtatunk. Nem, az Isten igéje örök. És amit itt olvasunk, az nem változik. És nem is arra van szükség, hogy ezt változtassuk meg. Mire van szükség, hogy mi változzunk? Ezért jött Jézus. Hogy lehetőséget adjon, hogy mi változzunk meg. Ugye megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között. Tehát a mennyei világ is fölismerte azt, hogy Jézus a megváltó. Hogy nekünk őre van szükségünk. Ugye hirdették a népek között, és ebbe a hirdetők közé tartozik már Pál apostol is. Ugye ő volt az, aki először tett bizonyságot Jézusról, mint Krisztusról és megváltóról Európában. Igen, hirdették és hirdetik, de azt mondja az Úr, hogy egyszer eljön az idő, amikor az egész világon hirdetik, és akkor ő vissza fog jönni. Ezért kell komolyan venni, egyszer elfogy a lehetőségünk, de most még itt van. Élhetünk mindannyian vele. Azt mondja, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Hittek benne. Hirdették és hittek benne. Voltak, akik komolyan vették, meghallották az Isten üzenetét, és voltak, akik nem. Mindig a kisebbség volt az, aki meghallotta, komolyan vette, de a lényeg az, ahhoz, hogy valaki meghallhassa az Isten szavát, üzenetét, ahhoz hirdetni kell. Mert azt mondja Pál, hogy a hit hallásból van. Hallásból van. Elmondjuk, aztán a másik majd meghallja. Vagy nem hallja. De a mi dolgunk, hogy mondjuk. Mert csak akkor lehet meghallani, ha beszélünk róla, ha továbbadjuk. Adja a mi Urunk, hogy így az ige a mi életünkbe is személyessé váljon. Legyünk hálásak, hogy nekem, nekünk szól, hogy még mindig szól az Isten. Mert gondoljuk meg, hogyha a mi környezetünkben valakinek annyit kéne beszélni, amennyit az Isten nekünk beszél, már mi nem állnánk vele szóba. Ha a gyerek annyiszor nem hallgatna ránk, ahányszor mi nem hallgatunk az Istenre, azt mondja, hogy már veled nem tárgyalok. Én már nem beszélek veled. És ennek ellenére az Isten beszél velünk. Ezért ez nagyszerű dolog, hogy szól még az ő igéje. Lássuk meg, hogy ez az ige testé lett Jézusban. Ide jön az életünk mellé, közelébe, kapcsolatba akar velünk kerülni, hogy másabb legyen az életünk, hogy ő dicsőítse az életünk. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nem tudunk mást, mint leborulni előtted, és dicsőíteni a te nevedet, magasztalni, imádni téged, hogy ott hagytad a menny dicsőségét, értem, értünk, emberré lettél. Te, aki mindent teremtettél, fölvetted ezt a testet, és vállaltad, értünk, a szenvedést, a halált, csak hogy megmenthess. Hogy ennyire szeretsz, Uram, ki se tudjuk fejezni szavakban, de ennek ellenére jövünk, leborulunk, hívunk, jöjj közel az életünkhöz, és kérjük, hogy adj nekünk olyan fület, amely hallja, hogy az ige nekem szól, hogy meghalljam, hogy minden, amit te ebben a könyvben leírattál, a számomra íratott meg. És bocsáss meg, Uram, hogyha nem vettem mindig komolyan. Bocsáss meg, amiben nem hallgattam rád, és az, hogy ezentúl mindent, mindenben tudjak neked engedni, hogy mindenben a te akaratod szerint élhessek, és élhessünk mindannyian. Köszönjük, hogy az igét azért adtad, hogy legyen, ami alapján tudunk tájékozódni. Megláthatjuk, hogy milyen is a te akaratod szerinti élet ezen a világon. És nagy szükségünk van erre az útmutatásra, erre a támaszra, Uram, és szeretnénk erre támaszkodni, ezt használni a mindennapokban. Elég visszük a betegeket, akár otthon, kórházban, vagy bárhol legyenek, és várják a gyógyulást. Hogy tudjanak hozzád fordulni, segítségül hívni és hadd éljék át, hogy ott vagy, eltörlött bűneiket, meggyógyított betegségeiket, mert te azt akarod, hogy mindabból, amit a gonosz elrontott, amit elrontottunk, mikor ráhallgattunk, az helyreálljon. Hogy helyreálljon a veled való kapcsolatunk, és ez megtörténik, Uram, ha test nem is gyógyul, de lélekben meggyógyulunk. Új életre, üdvösségre. Így visszük eléd az egyedül élőket, megfáradtakat, házaspárokat, gyermekeket. Könyörgünk a szenvedélybetegekért, Uram, azokért, akik háborúban élnek egymással. Uram, neked hatalmad van a gonosz fölött, ad, hogy fölismerjék mindenütt, hogy a háború, a gyilkosság az a sátántól ered. Mert ő embergyilkos volt kezdettől fogva, de te vagy az élet fejedelme. És ha őszintén hozzád fordulunk, kiáltunk, akkor lehet békesség. És az, hogy így tudjanak, tudjunk veled megbékülni, hogy béke lehessen a világban. Kérünk így egyházunkért, ébressz minket. És kérünk népünkért, ezért a világért. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb szombaton délután 2 órától mentőmisszió találkozójára kerül sor a missziós házban, azt követően pedig vasárnap 10:30-től itt a templomban tartunk úrnapi Isten tiszteletet. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 300. dicséret 4. versét, Kegyelem vagy égi jó.